Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai adásunkban hölgyekről, tekintélyesekről és ifjabbakról lesz szó. Elsőül egy meglepetésül szolgáló hír volt nekem, hogy az Egyesült Államok haditengerészetének, vagy a hadműveleti haditengerészetének vezetőjévé először nevezte ki egy hölgyet, Lisa Franchettit, aki nem csak a műveletek első női főparancsnoka, hanem az Egyesített Vezérkar első hölgytagja. Eredendően szerintem lehetne kollégina, hiszen az első diplomáját még újságíró szakon szerezte. Nos, róla kérdezem Nagy Gábort, a HVG volt amerikai tudósítóját.
Valóban ő az első nő a haditengerészet élén, mert az a poszt, amit hivatalosan így hívnak, az azt jelenti, hogy ő a haditengerészet főparancsnoka, és valóban ő a vezérkari főnökök egyesített tanácsának az első női tagja. Ezzel együtt ki is került a parancsnoki sorból, hiszen a vezérkari főnökök egyesített tanácsa az csak tanácsadó szerepet játszik, 1986-ban kivették a parancsnoki láncból. A felemelkedését pedig azt tette lehetővé, ő volt az első, aki elindult a ranglétrán fölfelé a haditengerészetben, amikor 1993-ban hoztak egy törvényt, csak 1993-ban született meg, hogy vadászgépeken és hadihajókon is szolgálhatnak nők olyan pozícióban, ami bevetésre alkalmas.
Sőt, ez a Franchetti asszony, ha jól tudom, ő felügyelte az első Tomahawk rakéta kilövését még szíriai célpontokra.
Igen, és ő a 6. flottának volt a parancsnoka, és Dél-Koreában is parancsnokként szolgált az amerikai erőknél, tehát ő valóban azt lehet mondani rá, hogy a nők között úttörő az amerikai haditengerész, és úgy általában a hadseregben is.
Hogyha tovább lépünk, még mindig amerikai nőkről beszélvén, itt van Nikki Haley, aki korábban dél-karolinai kormányzó, aztán Donald Trump elnöksége idején ENSZ nagykövet, és az első indiai-amerikai származású kabinettag, még Trump fehérházában. Lehet most komoly ellenlábas a korábbi főnökének? Mármint republikánus színekben az elnök jelöltségért vívott versenyfutásban.
Hát ha ez így lenne, vagy így lesz, akkor ő lehetne az első amerikai republikánus elnök jelölt nő, ilyen még eddig nem volt. Erre a kérdésre március 6-án fogunk tudni válaszolni, mert március 5-én lesz az úgynevezett szuperked az előválasztások során, amikor 800-valahány konvenció résztvevő dől el, és akkor már lehet sejteni, hogy ki lesz az Egyesült Államok jövő évi elnök választásában a republikánus elnök jelölt. Jelenleg a második helyért küzd, de még előtte lesz az előválasztás a volt államában, Dél-Karolinában, és ő abban bízik, hogyha az Iowában és New Hampshire-ben jól szerepel, akkor Dél-Karolinában kap egy olyan lendületet, hogy erre a szuperkedre már úgy megy, hogy Trump valódi kihívójává válik.
Jó, hát most az egész következő év arról fog szólni, hogy két ilyen idős elnök jelölt viaskodhat meg majd a Fehérház birtoklásáért, mármint Joe Biden és Donald Trump. Ugyanakkor meg Joe Biden eddigi alelnöke, Kamala Harris, nem igazán tündökölt. Szintén hölgyről lévén szó, egyébként igen, pedig részben szintén indiai származásúról.
Igen, róla azt mondják, hogy abszolút. Egyrészt Joe Biden nem volt az az elnök, aki Barack Obama volt, hogy magának Joe Bidennek komoly feladatokat adott, például Ukrajna felügyeletét annak idején. Kamala Harris semmiféle komoly feladatot nem kapott, és róla azt mondják sokan, még a demokraták körében is számos, hogy nem is lenne alkalmas arra, hogy komoly feladatot kapjon Joe Biden-től. Kamala Harrisről azt mondják, hogy ő az alelnöki poszton legalább akkora csalódás, vagy legalább olyan gyenge pont, mint annak idején Dan Quayle volt az idősebb George Bush esetében.
És elképzelhetőnek tartod mondjuk úgy, hogy hosszabb távon, középtávon, egy későbbi elnökválasztás kapcsán, hogy ez a két félig, vagy tán teljesen indiai származású hölgy, Nikki Haley és Kamala Harris csapjon össze?
A Nikki Haley-nek most egy komoly esélye van, hogyha ő tényleg meg tudja szorítani Trumpot, és össze tudja kovácsolni azokat, akik nem akarják a republikánusok körében Donald Trumpot. Én szerintem Nikki Haley-ben akkor a potenciál, mivel, ahogy mondtad, kétszer is volt Dél-Karolina kormányzója, hogy ő akkor is elindul 4 év múlva, pontosabban 5 év múlva most ahhoz képest, igen, hogyha Donald Trump már nem lehet elnökjelölt, és elnök sem. Én Kamala Harrisben őszintén szóval nem látom azt a potenciált, hogy ő Joe Biden után és Joe Biden nélkül elnökjelöltséget tudna szerezni az demokraták között. Azt persze a sors hozhatja, és most egy kicsit morbid leszek, hogyha Joe Biden a hivatalában elhuny, mert már ő is most a legidősebb
elnök. Egy szívdobbanásnyira van az alelnök ettől,
és akkor mégiscsak Kamala Harris lesz az Egyesült Államok első elnöke, de mondom, ez egy morbid.
Első elnök hölgye. Köszönöm, a Village People-től jön In the Navy, ha már Lisa Franchettivel, az amerikai haditengerészet első női parancsnokával kezdtük. Nagy Gábornak, a HVG korábbi amerikai tudósítójának köszönöm, hogy ismét velünk volt.
Köszönöm szépen.
Protect the motherland.
In the Navy.
Come on and join your fellow man.
In the Navy.
Come on, people, and make a stand.
In the Navy.
In the Navy.
In the Navy.
They want you. They want you. They want you as a new recruit.
If you like adventure, don't you wait to enter the recruiting office fast. Don't you hesitate.
Három írneves hölgy, köztük két amerikai, a volt elnök hitvese, Michelle Obama, a színész királyneje, aki saját jogán, sőt jogászi tudási alapján lett híressé, Amal Clooney, és a dollármilliárdos Bill Gates elvált felesége, Melinda French Gates tavaly bejelentette, hogy az alapítványaik együttműködnek a gyerekházasságok leküzdésében. Nos, róluk ejtünk szót, pontosabban erről a kezdeményezésről, Erhán Veronikával, a Népszava londoni tudósítójával.
Michelle Obamát, Amal Clooney-t és Melinda French Gates-et nem pusztán azt köti össze, hogy zseniális férjéknek köszönhetően nevük világszerte ismerősen cseng. Ahogy a korábbi években, hogy az idén, 2023-ban is felkerültek a BBC 100 legbefolyásosabb nőinek listájára. A közszolgálati óriás a Lajstrom összeállításán kívül minden év novemberében 3 hetes szezon szentel a szebbik nem 21. században betöltött szerepének. Az elmúlt évtizedben rádióműsorok, a világhálón hozzáférhető riportok, viták és más média megjelenések járják körül a széles témát. Akár Fab Three, vagyis Fantasztikus Hármak néven is lehetne emlegetni Obamát, Clooney-t és French Gates-et, akik a BBC-től függetlenül már egy évvel ezelőtt közös fellépést hirdettek meg a gyerekházasságok megszüntetésére. Az viszont már a BBC News csatorna érdeme, hogy a nők idényének keretében múlt szombaton félórás drámai dokumentumfilmet mutatott be 12 Million Girls, 12 Millió Lány címmel. Egy nemi és identitási kérdésekre specializált tudósító társaságában Michelle Obama, Amal Clooney és Melinda French Gates már Laviba utazott. Az együttesen készített dokumentumfilm döbbenetes képekkel illusztrálja a gyermekházasságba kényszerű kiskorúakat, de nem kevésbé sokkoló számokkal is szembesít.
Ha már ilyen alaposan elmélyültél a témában, vagy magában a filmben, akkor mondanál pár példát?
Mint a film erről többször is említést tesz, hogy minél jobban hangsúlyozza, az ENSZ gyermekvédelmi alapítványa UNICEF statisztikája szerint évente 12 millió lány köt házasságot 18. évének betöltése előtt. Elképesztő, az Egyesült Államok lakosságának majdnem a dupláját kitevő 650 millió nő és lány él jelenleg a világon, akik 18. születésnapjuk előtt mentek férjhez. A műsor kapcsán közzétett adatok sorába tartozik, hogy Dél-Ázsiában él a legnagyobb számú gyermekfeleség, valamennyi 40%-a, majd következik a Szahara alatti Fekete-Afrika 18%-kal. Míg viszont ebben a két térségben érdekes módon csökkenőben van a gyermekkorban kötött házasságok aránya, Latin-Amerikában és a Karib-tengeri országokban az elmúlt 25 év, a Girls Not Brides, lányok és nem menyasszonyok elnevezésű nem kormányzati szervezet szerint semmilyen fejlődés nem hozott. Michelle Obama Malawitól jóval messzebbre megy egyébként a hibák keresése során. Úgy érzi, hogy idézem, ha egy dolgot kiengedünk a kezünkből, minden szétesik. Az Egyesült Államok szigorításokat vezetett be a reproduktív jogok területén, olyan dolgokon változtatva, amelyeket az emberek mindeddig magától értetődőnek tekintettek. Sok minden a nők leértékelésének és annak a meggyőződésnek az eredménye, hogy a nőknek nincs választásuk és nem uralják saját életüket. Itt is ez történik, utal már nyilvánvalóan Malawira. Bizakodóban nyilatkozott viszont Ulanda Mwamba, az Age Africa, a lányok tanulását elősegítő intézmény igazgatója, az ugyancsak bekerült BBC 2023-as év női nagyságai közé. Ő úgy érzi, ha csak egy lány tanítanak, ez is egy idézet, azaz egy lány képes lett megváltoztatni a közösségét és megtörni a szegénység ördögi körét, más lányokat is tanít majd, és példaképként fog szolgálni. Ahogy te is említetted, a már Amal Alamuddinként és világszerte ismert és elismert brit-libanoni emberi jogi ügyvéd, mármint George Clooney hitvese, megkérdőjelezi, mi értelme van a fiatal lányokat a gyermekházasságtól megkímélő csodálatos alkotmányra, ha ennek áldozatai nem is tudnak róla. Clooney és társai ennek az akadálynak a leküzdése érdekében létrehozták a mobil jogsegédszolgálati irodák hálózatát, melyek képesek elmenni a falvakba, felvilágosítják a lányukat jogaik felől, és ha ügyvédre van szükségük, ingyen hozzáférést biztosítanak hozzá. Malawiban egyébként 2017 óta be van tiltva a 18 éven aluli lányok házasságkötése.
Papíron gondolom.
Gondolom, igen, mert a BBC dokumentumfilm tanúsága szerint is ezt nem sikerül betartani. A filmbe is mutat egy 12-13 éves korában férjhez adott és gyermekhez szült lányt, akit édesanyja kényszerített be ebbe a helyzetbe, mert a lány tehetős férje az egész család szegénységét tudja enyhíteni. A bámulatos trió a Time magazinban közös cikkben is ismertette azt a három lépést, melyeknek megtételével ők és szervezeteik érdemleges hatást lennének képesek gyakorolni. A három kiválóság együtt küzd azért, hogy a fiatal lányok mindenütt megvalósíthassák önmagukat, ennek és az egyenlőségnek pedig a gyermekházasság komoly akadálya.
És ez még így is marad egy darabig. Erhán Veronikának, a Népszava londoni tudósítójának köszönjük, és lépjünk tovább. Akkor jöjjön hát a We Are Girls, Not Brides, Lányok vagyunk, nem mennyasszonyok című himnikus dal.
We say, no, 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 don't marry us off, cause we are girls, not brides. Speak out.
Közeleg az év vége, és ilyenkor összefoglalókat szoktak adni. Én nekem meg az jut eszembe, hogy az Európai Parlamentben, Strasbourgban az egész elmúlt esztendőt végigkísérte egy nagy botrány, egy görög képviselőnő egyben az Európai Parlament alelnökének, Eva Kaili-nak a korrupciós ügye. De vajon hogy kerül a katari csizma a strasbourgi asztalokra? Erről szól Kárpáti János jegyzete.
A tavalyi katari foci VB előtt elterjedt annak a híre, hogy a mesésen gazdag, olajtól átitatott arab emírség meglehetősen mostohán bánik az indiai, pakisztáni, nepáli, bangladesi és sri lankai vendégmunkásokkal. Helyzetük közelít a rabszolgákéhoz, a munkavédelem ismeretlen fogalom, és a torna előkészítéséhez köthető halálesetek száma a legszolidabb becslések szerint is több száz, más adatok szerint több mint 6000 volt. Az Európai Unióban, különösen a parlamentben többen súlyos aggodalmuknak adtak hangot emiatt. Amit persze, mint jól tudjuk, nem mindig kell túl komolyan venni, de Katar van annyira jómódú, hogy nem csak e konkrét helyzetet érzékelve, hanem már évek óta általánosan elterjedt rossz hírének eloszlatása véget, irdatlan összegeket áldozzon országi mázsjavításra. Ebben a munkában vállalt élenjáró szerepet Eva Kaili, és szorgosan győzködte képviselőtársait arról, hogy Dohában minden a legnagyobb rendben van. Ezzel persze semmi gond akkor, ha meggyőződésből és tapasztalatból mondja, de ha készpénzjuttatások ellenében teszi, akkor már baj van. Így gondolták ezt a belga illetékes szervek is, amelyek egy napon merő véletlenségből elolvastak egy WhatsApp üzenetet. Ebben Abdul Aziz bin Ahmed al-Malki, az emírségnek az EU-hoz akreditált nagykövete azt írta az EP alelnöknek: Éva kedvesem, a minisztériumom nem szeretné azt a FIFA-ról szóló bekezdést, tegyen meg kérem mindent. Arról a határozattervezetről volt szó, amely bírálattal illette a VB rendezési jogának az odaítélését. És ezen a ponton kell szólnunk a most 45 esztendős Eva Kailinál 9 évvel fiatalabb élettársról, az olasz Francesco Giorgiról, az Európai Parlament sármos szőke hercegéről, aki Pier Antonio Panzerinek, az olasz demokrata párt által delegált EP képviselőnek volt a szép reményű asszisztense. Panzeri régi vágású szakszervezeti funkci, aki nem beszél nyelveket, nehezen barátkozik meg a számítógéppel, de üzleti érzékkel történetesen megáldotta a teremtő. Ő dolgozta ki azt a sémát, amelynek a lényege pofon egyszerű. Zsáknyi készpénzért hajlandó volt minden szépet és jót elmondani Katarról. A kommunikációhoz viszont szüksége volt Giorgira. Ne cifrázzuk tovább a dolgot, tavaly december 9-én reggel civil ruhás nyomozók bevitték Panzerit, majd 40 perccel később Giorgit is. Amikor Eva Kaili tudomást szerzett arról, hogy lefoglalták a kocsijukat, először azt hitte, hogy baleset érte Francescót, de aztán gyorsan kapcsolt. A brüsszeli EP székháztól mindössze pár száz méterre található lakásukban, amelyet Giorgival közösen 375 ezer euróért vásároltak, kirámolta a széfet. Azt tudta, hogy az ott ömlesztve elhelyezett pénz, mintegy 150 ezer euró, Giorgi pénze volt, de a szépen kötegelt bankjegyeket valamilyen rejtélyes oknál fogva Panzeri helyezte el náluk. Ezt a 750 ezer eurót beledobálta egy táskába, és az apja kezébe nyomta, hogy tűnjön el vele. A papát aztán a Sofitel szállóban csípték fülön, állítólag a nem tökéletesen lezárt táskából ki is kandikáltak az eurós kötegek. A szövevényes ügynek számos más gyanúsítottja is van, köztük több képviselő, olaszok mellett egy belga. Panzeri mindent bevallott, miként először Giorgi is, sőt, ő olyat is mondott, hogy Eva tudott a vesztegetésről, de aztán megvilágosodott, hogy a vallomását csak kényszer hatására tette, és erre hivatkozva visszavonta. Zavarodottságát azzal magyarázta, hogy van egy a letartóztatáskor 22 hónapos kislányuk, és miután Evát is bevitték, a baba helyzete teljesen kétségbejtővé vált. A büntetőjogi csapdahelyzet a következő. A hatóságok titkosan megfigyelték Eva Kailit, amikor még szó sem volt a képviselő mentelmi jogának a felfüggesztéséről. Jogászai szerint az információgyűjtés jogellenes volt, és annak eredményét nem lehet bíróság elé vinni. A bűnüldöző szervek azzal érvelnek, hogy e szabály alól kivételt jelent a tetten érés esete, márpedig Kaili apja az EP alelnök kifejezett utasítására menekült a pénzzel, és bukott le. Hogy ez most olyan tettenérése, mint amikor a gyilkost füstölgő pisztollyal a kezében találják, a semmitőszék majd eldönti, valamikor jövőre. A szemben álló felek addig is próbálják levadászni egymást. Michel Kless főnyomozó például már kénytelen volt összeférhetetlenség miatt kiszállni az ügyből, miután kiderült, hogy a fiának közös biznisze van egy olyan EP képviselővel, aki állítólag közel áll Panzerihez, bár ezt a képviselőt egyébként semmivel nem gyanúsítják. Igen, van, ahol már ez is összeférhetetlenség. Nem csoda, ha ezek a nagyokosok Brüsszelben soha nem jutnak semmire.
Ennyi nagyokosság után pedig jöjjön a Mamma Mia című film dala, Curtin Call, a függöny lezárul. És olyan régen még egy svéd tini lánytól volt hangos a világ, persze a környezetvédőként híressé vált törékeny lánykáról, Greta Thunbergről van szó. Mostanában már ritkábban halljuk a nevét, vagy ha igen, akkor sem teljesen, hogy is mondjam, csak ellentmondásoktól mentesen, mert róla és a körülötte zajló eseményekről kérdezem most Svédországban élő újságíró kollégánkat, György Gábort.
Hogy mi történhetett Greta Thunberg körül? Pár éve még a Nobel-díjasok közé vártuk. nem tudtuk kivonni magunkat a szuggesztivitás alól. Ahogy az ENSZ közgyűlés szószékéről égető szavakkal kiprédikálta gyakorlatilag a világ teljes politikai elitjét. Még talán együtt is kértük Ferenc pápával Isten áldását környezetvédő munkásságának. És most egyszer csak magyarázatokat kell keresnünk vele kapcsolatban, mint hogy újabban 15 millió Instagram követőjét, civil híveit, a nevével összenőtt Fridays for Future nemzetközi ifjúsági mozgalmat nem egyedül a földünk jövőjéért kiadott sikolyai, hanem vitatott nemzetközi ügyekben, főleg a palesztin kérdésben hallatott nézetei céltáblájává teszi. A Fridays for Future német szervezete már is hasadni kezdett. A civilek is megosztottak. A Bajor Alkotmányvédelmi Hivatal a palesztin kérdés és a klímavédelem témájának aggasztó keveredéséről beszél. Ferenc pápáról még nem jelentették, hogy Istent arra kérné, inkább fordítsa el arcát tőle. Mi történt hát? Kérdezem a hatás kedvéért már másodszor. Mindenek előtt és vitathatatlanul. A 2018-ban 15 éves Grétából egy pár hét múlva 21 éves ifjú hölgy lett. És hát amitől elájulunk egy 15-16 éves gyerek esetében, már nem olyan döbbenetes, ha ugyanazt egy felnőtt mondja. Ki tudja ma már, hogy kicsoda Severn Curly Suzuki, aki 12 évesen beszélt 1992-ben az ENSZ Riói környezetvédelmi konferenciáján, és akiről akkor azt írták, hogy 5 percre elnémította a világot. És ez Greta Thunberg gondjainak csak az egyik, bár nagyon objektív fele. A másik pedig, hogy a felelőtlen bűnösnek, az anyaföld, a jövő korosztályok árulójának bélyegzett politikusok, gondoljunk csak az éppen nagyrészt sikerrel befejeződött dubai klímakonferenciára, némileg kifogták a szelet annak a katamaránnak a vitorláiból is, amely Gretát annak idején New Yorkba fuvarozta.
Azért katamaránnal nevezzük annak, mert hogy nem volt hajlandó repülni, mert azzal is naftát fogyasztanak és szennyezik a környezetet, de ő milyen környezetből bukkant elő, ez az akkor még tini lány.
A szülei, nagyszülei, de még a fiére is mindannyian színészek, énekesek, filmalkotók. Az édesanyja fényképe mosolyog ránk a stockholmi repülőtér 2-es termináljának a svéd főváros hírességeit felvonultató portrésorozatáról. Marina Erman csak ugyan nagyszerű mezőszoprán. De Grétát mindannyiuknál magasabbra repítette a média. 2018-ban fényképezték le először a svéd parlament előtt ücsörögve, amint Ákombákom táblájával iskolai sztrájkra agitálja a diákságot, hogy ezzel a párizsi klímacélok megtartására kényszerítsék a törvényhozást. Ebből lett utóbb a Fridays for Future mozgalom. Erre figyelt fel Guterres ENSZ főtitkár, de ugyanígy Arnold Schwarzenegger korábbi kaliforniai kormányzó és egy sor további fontos személyiség is. És innen indult Greta világjárása. Beszédek az Európai Parlamentben, a világszervezet közgyűlése előtt, alternatív Nobel-díj, 10 doktorság egy egyetemen, tüntetések, beszédek, a világ klímaügyben elkötelezett ifjúságának odaadó lelkesedése. A diadalutat azért elkísérte a szülők enyhe aggodalma is, hogy hát azért egyszer csak be kellene fejezni a középiskolát.
Na és a 10 doktornak sikerült leérettségiznie?
Megnyugodhatunk, idén leérettségizett, jó, hogy 20 évesen. Szóval teltek az évek. Az illetékes Nobel-bizottság ajtaján egy ideje már nem dörömbölnek a Grétát díjra ajánlók. A Friday for Future erős német szervezetében felbukkant, majd színre is lépett egy igen józan és politikai kalandokra nem kapható rivális Louise Neubauer személyében. Grétának újítania kellett. Először még klímaügyben a rendőrségi jelentésekben bukkant fel a neve. Idén júniusban elhurcolták a malmöi kikötő közeléből, ahol egy csoport tagjaként próbálta útját állni, pontosabban útját ülni az olajszállító kamionoknak. Semmiségnek tűnhet a kiszabott 2500 svéd koronás bírság, ha azzal vetjük össze, mit érezhet a 21 éves Greta Thunberg, hogy most maga a világszervezet fűzte zászlajára a fosszilis energiahordozóktól való eltávolodást. Aztán jött az amszterdami botrány. A klímatüntetésen egy aktivista társa kivette a kezéből a mikrofont, és belemondta, hogy én nem politikai, hanem környezetvédelmi demonstrációra jöttem. Greta beszéde ugyanis már rég nem földünk sorsáról, hanem a Közel-Keletről szólt, erősen visszhangozva a radikális palesztin argumentációt. A mi kisvárosunkban, Stockholmtól 150 kilométerre, évekig minden hétvégén békésen demonstrált Gréta öregecskéi feliratú tábláival néhány láthatóan tisztességben megőszült hölgy, akiket nyilván mélyen megérintett ennek a szuggesztív kislánynak az elkötelezettsége, a jövőért érzett gyermeki aggodalma. De pár hónapja már nem látom őket. Talán túl hideg van.
Így múlna a világ dicsősége? György Gábornak köszönjük, és akkor mi más jöhetne, mint Göcej Zsuzsa jó voltából, a The Greta Thunberg Song. Ekkora volt a mai kapás, kedves hallgatóink, ennyi fért a mai világhálóba. Remélem, egy hét múlva is velünk tartanak. Addig is a legjobbakat, a viszonthallásra. Say goodbye to humanity when we're starving in deserts and drowning in seas. COVID-19 will seem like a breezy ocean is wet.